Magyar Tudományos Akadémia a Matáv és az Accelero Internet által létrehívott Minden Tudás Egyetem egyik legfontosabb célja a tudományos ismeretterjesztés. Az, hogy a tudomány különböző területeinek aktuális eredményei, kérdései, megoldásai minél több emberhez eljussanak, illetve az, hogy a Minden Tudás Egyeteme programjaiba minél többen bekapcsolódjanak. A Minden Tudás Egyeteme klub célja pedig az, hogy egy-egy kérdést, egy-egy problémát több szempontból átjárjon, felüljárjon, bejárjon, és lehetőséget biztosítson a vitára. A mai beszélgetés egy szomorú aktualitás az éppen egy hónappal ezelőtt, december 26-án történt Dél-Kelet-Ázsiai Szökvár apropóján a természeti és ember okozta katasztrófák okairól, következményeiről és elkerülhetőségükről szól. A kerekasztal beszélgetést Meskó Attila, geofizikus, az MTA főtitkárhelyettese vezeti. A beszélgetés további résztvevői Farkas István, a Magyar Geológiai Szolgálat elnöke, Melsics Iván, az Országos Meteorológiai Szolgálat igazgatója, és Tóth László, az MTA Szeizmológiai Obszervatóriumának elnöke. Önök még úgy tudják, gondolom, hogy Celnai Rudolf is részt vesz a beszélgetésben, a meteorológus, oceanológus úr sajnos beteg, és ezért nem tud itt lenni ma közöttünk. A kerekasztal beszélgetés után önöknek lehetőségük lesz tehát arra, hogy kérdéseiket feltegyék a professzor uraknak. Mivel az előadás aktualitása több százezer ember életét érinti, ezért úgy gondoltuk, hogy az együtt gondolkodáson túl a segítségnyújtásra is lehetőséget biztosítunk, ami azt jelenti, hogy a beszélgetés után hostesseinktől átvehetnek egy csekket, ha úgy gondolják, és ezen eljuttathatják adományokat a katasztrófa áldozatainak, mégpedig a Vöröskereszten keresztül. Köszönöm. Most pedig felkérem Meskó Attilát, hogy kezdje el a beszélgetést.
Hölgyeim és uraim! Ahogyan elhangzott, egy hónappal ezelőtt katasztrófa történt az indiai és a burmai lemez mozgása földrengést okozott, a földrengés cunamit hozott létre, és ez a cunami Indonéziában, Sri Lankán, Indiában, de még Afrikában is pusztítva, Tajföldön is áldozatokat szedve, az utóbbi egy hónapban ismert módon csaknem 250 ezer ember életét követelte. Az áldozatok számát még most sem tudjuk, nagyon sokan eltűntek, és nem csak a helyi lakosok, hanem az oda látogató európai és más nyaralók között is. Folyamatosan növekedett ez a szám, én még emlékszem 27-ére. Az első televízió híradásra, ott 20 ezer emberről beszéltek. Egy nagyságrenddel, több mint egy nagyságrenddel növekedett a halottak száma. Ez a katasztrófa megrázta a világot, adakoztak az emberek, rádöbbentek arra, hogy ki kellett volna építeni a megfigyelőrendszert, rádöbbentek arra, hogy a működésük nem fönntartható, nem is racionális. Ez egy példa arra, hogy hogyan nem szabad a jövőben élnünk. Természetesen nem csak a cunamiról lesz itt szó, a földrengés már elhangzott, ez egy legtöbb ember életet követelő természeti katasztrófa. A 20. században a halottak számának a fele az a földrengések következtében vesztette el életét. A szökőár viszonylag kisebb volt, a 21. század katasztrófa statisztikája, tehát valószínűleg egy kicsit más lesz, éppen a 2004. december 26-i esemény miatt. De nem fogunk elfeledkezni arról, hogy nem csak gyors földmozgások vannak, nem csak pillanatszerű földrengések, vannak folyamatos mozgások, lejtő lefelé, csúszások, de vannak omlások, vannak a Földnek olyan más mozgásai, amelyek szintén veszélyesek, sárlavinák, hegyomlások, falvakat tudnak elsöpörni vagy beteríteni, és a meteorológia is produkál nem csak extrém helyzeteket, hanem a, hogy így mondjam, üzemszerű működése, tehát az, hogy elég sok eső esik, hó esik, és az gyorsan fölolvad, árvizeket, belvizet produkál. Ugyanakkor létezik, csak nem biztosan tudjuk, egy globális fölmelegedés, de e nélkül is nagyon gyakoriak az aszályok, ha a globális felmelegedés hatásait egyes területeken nézzük, ahol a csapadék csökken, a hőmérséklet emelkedik, fenyeget az elsivatagosodás veszélye is. Tehát én elmondanám, hogy tájékozva legyenek a következő egy óráról, hogy a beszélgetésünknek a tartalma, az első blokk, a cunami pontosabb leírása, remélem, hogy Tóth László, szeizmológus kollégám fog egy kicsit többet is nyújtani, mint amit eddig megismertek, a földrengések, és ezután röviden néhány gondolat a más földmozgásokról, néhány gondolat a meteorológiáról, majd úgy érzem, egy nagyon fontos részhez fogunk elérkezni, arról, hogy mit tehetünk. Mert egy dolog, hogy van ilyen hatalmas katasztrófa, emberéletet, anyagi veszteséget okozó cunami vagy földrengés, egy más dolog, hogy Magyarországon ilyen szerencsére nincs, de sok kicsi esemény van, és igenis föl kell készülnünk, úgy érezzük, hogy mindannyiunk ügye ez, ezért a második fél órát a magyar viszonyokra fogjuk koncentrálni. Azt gondolom, hogy ez bevezetőnek talán már egy kicsit sok is. Átadom a szót Tóth László, szeizmológus kollégának, kérve, hogy előbb a cunamit, majd a földrengéseket ismertesse.
Ja, amikor a tenger vagy az óceán vízszintjét valamilyen hirtelen impulzusszerű hatás éri, akkor egy nagyon különleges jelenségnek lehetünk tanulni, kialakul egy hullám, amit cunaminak hívunk. Miért is különleges ez a hullám? Ja, a hétköznapokban megszoktuk azt, hogy amikor hullámokat látunk a tengeren, az óceánon, akár több méteres hullámokat is, ezek mindig csak felületi hullámok. Tehát ebben az esetben a víz felső néhány métere, néhány tíz métere mozog, alatta az óceán háborítatlan. A cunami az egy különleges, hiszen itt több kilométer vastagságú víztömeg mozdul meg, és különleges olyan szempontból is, hogy ennek a mozgásnak az amplitúdója nem túl nagy. A nyílt óceánon néhány deciméter mozgásról van szó, és ezt a néhány deciméter mozgást ráadásul nagyon-nagyon lassú periódussal teszik meg ezek a hullámok. Míg a szélkeltette hullámok 5-20 másodperc alatt, tehát periódus idejük 5-20 másodperc, tehát egy lengést ennyi idő alatt tesznek meg, addig a cunami hullám lengés ideje 5-10 perctől 2 óra hossza is lehet. Ugyanakkor a hullám hossza szintén óriási, több száz kilométer, szemben a szélkeltette néhány száz méter hullámhosszúságú hullámmal. Ugye következik ebből, hogy ha valaki a nyílt óceánon, akár egy gumimatracon feküdne, nem igen venné észre a cunamit, hiszen egy óra hossza alatt néhány deciméter vízszint változás nem észrevehető. Mivel azonban ez az óriási energia, az energia csillapodás a hullámhosszal fordítottan arányos, ezért a helyzet nagyon megváltozik, amikor ezek a hullámok part közelbe érnek. A cunami hullám sebessége az a mélységgel arányos. A nyílt óceánon mondjuk 6 km mélységet feltételezve ez a sebesség 800-850 km/h, ami ugye egy utasszállító repülőgép sebessége körülbelül. Amikor a hullám ezzel a sebességgel elindul, és a sekélyebb, partközeli vizekhez ér, a sebessége rendkívül lecsökken. 50 méteres vízmélységnél ez a sebesség már csak 60-80 km/h. Ugyanakkor az energia megmaradt, tehát a csillapodás nagyon kicsi volt, ezért a hullám amplitúdója óriásira megnő, és ez a néhány deciméteres amplitúdóból akár néhány tízméteres amplitúdó lesz. Tehát a szökőár, mint magyar kifejezés, nagyon szemléletes erre, hiszen egy parton lévő ember ezt igazából egy árvízként éli meg, egy óriási árhullám jön, ami ugye sok tíz percen keresztül, esetleg egy-két óroszán keresztül is csak jön-jön. Tehát a hosszú periódus idő miatt. Ugye, az, hogy sok nyelvben még szó, kifejezés sincsen erre a különleges természeti jelenségre, azt sejtetni, hogy elég ritka eseményről van szó. Ez azonban nincsen így. Ha megnézzük az elmúlt évszázad statisztikáját, azt látjuk, hogy évente 2-3 olyan méretű cunami előfordul, amelyik már kisebb, nagyobb károkat, problémákat okoz a part közelben, és hát átlagban ennek 4-5-ször ennyi az összes cunami száma, amit mondjuk érezni, ha nem is lehet, de érzékeny műszerekkel mérni lehet, tehát ki lehet mutatni. Általában a cunamit keltő hatások, ezt az impulzus óceán fenékre vagy vízszintjére ható impulzusszerű hatás, elsősorban a földrengés.
Hát én itt szívesen közbevetnék valamit, és már nem állok föl talán, azt, hogy a cu japán azt jelenti, hogy kikötő, a nami, hogy hullám, tehát tsunami kikötői hullám, mert a hazatérő tengerészek megdöbbenve vették néha észre, hogy nem volt semmi különös a tengeren, nem volt viharos, mikor pedig beértek a kikötőbe, teljes pusztulást is láttak. De egyszerűen, amit Tóth László itt elmondott, nem lehetett észlelni a szabad vízfelületen, és rendkívüli módon, mert ott nagyon magassá vált ez a hullám, rendkívüli módon képes volt pusztítani. És hogyha itt a földrengésekre és a cunamira valamit még kiegészítésképpen kellene mondani, és talán érdemes is, 4 kiváltó oka lehet a cunaminak, ebből csak egy a földrengés. A földrengés a leggyakoribb, de kiválthatja egy akár tenger alatti, akár a szárazföldről induló nagy mennyiségű földet érintő csuszamlás. Tehát akár tenger alatti csuszamlás, akár a szárazföldről a tengerbe irányuló. Kiválthatja vulkán kitörés, és végül meteorit becsapódás, az a meteorit elég nagy. Na most azért gondoltuk, hogy a földrengésről beszéljünk, mert e konkrét esemény földrengés kiváltotta, és a bemutatott ábrán is a cunamik a nagy számú cunaminak a döntő többsége földrengés következtében állt elő. Ezen az ábrán, és ezzel rögtön át is adom a szót, látjuk, hogy a fő rengés, ami egy 9,2 magnitúdójú rengés volt, rengeteg utórengés követte, és én azt gondolom, befejezem, mert számos érdekes mondani való van a lemezekről, a lemezmozgások és a földrengések közötti kapcsolatról. Tessék, parancsoljon.
Igen, ez a 9-es vagy 9,2-es magnitudójú földrengés. Azért ez a bizonytalanság, mert a magnitudó meghatározás azért nem olyan könnyű, tehát ne lepődjünk meg azon, hogyha 1-2 eltéréssel különböző helyeken más-más számot látunk. Minden esetre ez egy olyan méretű földrengés volt, aminél nagyobb az elmúlt évszázadban csak 3 földrengés volt, tehát nem túl gyakori esemény. Bár földrengésből rengeteg van, évente több ezer, több tízezer kisebb-nagyobb földrengést észlelünk érzékeny mérőhálózatokkal, sőt ezek közül nagyon sok érezhető is, de ilyen méretű földrengés azért nem gyakori. De régóta tudjuk azt, hogy a Földünk felszíne az nem annyira stacionárius, mint ahogy első pillanatban látszik. Az elmúlt évmilliók alatt a különböző kéreglemezek mozgása nagy mértékben megváltoztatta a felszínt. Ezek a mozgások azonban a hétköznapi mércével mérve igen lassúak. Néhány centiméter per év sebességű mozgás, ugye nem az, amiről tudomást veszünk. Hajlandók lennénk megfeledkezni erről. Ha nem lenne ez a figyelmeztető jelenség, a földrengés, ami hát időnként sajnos nagyon-nagyon súlyosan felhívja erre a figyelmünket. 23 ezer hiroshimai atombomba energiája az, ami ennél a földrengésnél felszabadult, ugye ez majd 470 megatonna robbanóanyagnak az energiája. Tehát hatalmas energiákról van szó. Ezek a hatalmas energiák úgy keletkeznek, hogy a kontinentális méretű lemezek a belső konvekciók hatására mozognak, és ezek a viszkoelasztikus, kicsit rugalmas, de azért egy idő után eltörő kéreg lemezek, hát a törés során felszabadulnak ezek az energiák, ez maga a földrengés, és a földrengés során az energiának egy bizonyos része rugalmas hullámok formájában kisugárzódik. Ha a földrengés mérete, mondjuk 5 és feles magnitúdót elér, akkor ez a földrengés már a Föld bármely pontján érzékeny mérőműszerekkel mérhető. Tehát ilyen módon, ha egy földrengésjelző obszervatórium szeizmográfiát megnézzük, azt látjuk, hogy szinte minden nap, vagy naponta akár több, vagy több tíz földrengést is tapasztalunk. Visszatérve erre a nagy földrengésre, ugye tudjuk azt, az a tapasztalatunk, hogy ez a törés nem egyetlen nagy recsenés formájában következik be, hanem ezt utána bizony még kisebb-nagyobb utórengések, kisebb-nagyobb recsenések követik. Ezek az utórengések már kisebbek és fokozatosan időben ritkulnak, de közel 300 ötösnél nagyobb magnitudói utórengés volt a tegnapi napig például, és ezek közül ugye 6-os, 7-es magnitudót elérő utórengések is voltak, ami önmagában is óriási méretű földrengés, tehát önmagában is képes lenne egy sűrűbb lakott területen katasztrófát okozni.
Köszönöm szépen. És most fordulok Farkas Istvánhoz, mert vannak olyan földmozgások is, amelyek nem ekkora energia, nem ilyen nagy távolság igészelhető, de éppen olyan kellemetlenek tudnak lenni. Egy-két bevezető mondatot, hogy milyen más földmozgások azok, amikről később majd részletesen is beszélünk.
A természeti veszélyforrásoknak egy olyan kategóriájáról fogok most beszélni, amelyik talán minket, magyarokat, Magyarországot közelebbről érinti. Ezek a földcsuszamlások, a földmozgások, amelynek különböző formája van, a sárfolyástól kezdve a rétegmozgásokig, földcsuszamlásokig, partfalomlásokig, sok variáció előfordulhat ennek a földtani veszélyforrásnak. És bár ezek által okozott kár nem összevethető például a cunami által okozott károkkal, de egy-egy településnek vagy egy-egy családnak bizony nagyon komoly károkat tud okozni Magyarországon is, olyan károkat, amelyeknek elhárítása hát bizony nagyon nagy nehézséget okoz annak a közösségnek. Ezért nagyon fontos ezekről a kérdésekről beszélni, nagyon fontos ezeket tudni, és lehetőség szerint megelőzni. A földmozgások általában ott tudnak létrejönni, az oka az, hogy ott a földtani fölépítés olyan, hogy magában hordozza egy talajmozgásnak a lehetőségét. Ahol ilyen szituáció van, ott a konkrét talajmozgást általában valamilyen külső hatás hozza létre. Ez lehet természeti hatás is, és ember által okozott hatás is. A természeti hatás sok kategóriájában például egy nagy esőzés, egy csapadékos időszak, például, vagy egy hirtelen hóolvadás okozhat olyan szituációt, amely elősegíti, hogy az a réteg, amelyik egyébként csúszásra hajlamos, az megmozduljon. De sajnos vannak ember által okozott hatások is, például a rossz helyen történő építkezés, útépítés, ezek mind olyan terhelő hatások a földtani közegre, amely elősegíti, hogy ezek a összletek, ezek a rétegek megcsúsznak. Úgyhogy ezzel mindenképpen számolni kell.
A meteorológiait már említve volt, hiszen az esőzés, hóolvadás szerepelt, majd még térjünk vissza erre a fontos blokkunkra részletesebben is, de azt gondolom, itt az ide egy Mersés Iván megszólaljon, és azt kérdezném, hogy részben ehhez kapcsolódva mit lehetne elmondani az extrém meteorológiai helyzetekről, illetőleg mit lehetne elmondani egy lassú, folyamatos változásról.
Azért nem olyan egyszerű ezt a két dolgot, már a geofizikai, geológiai dolgokat és a meteorológiát összehozni. Mégis kísérletet teszek rá, és ehhez példának a trópusi ciklonokat hoznám fel. Azt hiszem, hogy mindannyian hallottunk arról, hogy milyen óriási pusztításokat tudnak véghez vinni. Az is természetes, hogy ezeket a trópusi ciklonokat, már legalábbis úgy véljük, hogy természetes, ma már viszonylag jól előre lehet jelezni. A 80-as évek, 70-es években még teljesen természetes volt, hogy egy évben 100 000-es nagyságrendben szedte áldozatát a trópusi ciklon. Ezt a meteorológiai világszervezet kimutatásai nagyon szépen tükrözik. Manapság már ez a 100 000-es szám nagyon ritkán fordul elő, hanem jelentősen lecsökkent. Mi volt ennek az oka? Egyszerűen sikerült létrehozni egy megfelelő, előrejelző, riasztó rendszer, aminek az alapja a meteorológiai műholdak rendszere és a megfelelő numerikus előrejelző rendszerek. Ez azért fontos említeni, mert nyilvánvalóan a cunami esetében hasonló problémák, hasonló eljárások merülhetnek fel, és esetleg nem árt tanulni abból, amit már a meteorológus szakma évtizedek óta jár. Ezen az ábrán látnak egy mélytengeri bóját, aminek egyetlen feladata lenne, hogy a tengerbe eresztve, körülbelül a tenger fél mélységében megállítva a nyomás hullámot mérné. Elhangzott, hogy ugye a cunami alapvetően a mély tengerben, a tenger középső részében szalad végig, fut végig, egy nyomás hullámként. Tehát annak a módja, hogy előrejelezhessük ezt az eseményt, az, hogy mérnünk kell mély tengerben a nyomás változást. No, erre a szolgál ez az itt bemutatott bója is. Majd a bójáról kisugárzott jeleket műholdakon összegyűjtik, és hasonló módon, amit említettem a meteorológiában, itt is egy központban vagy központokban feldolgozzák, és ez alapján lehetséges előrejelzést készíteni. Miért fontos ez az előrejelzés? Mert nem minden esetben, nem minden földrengés, nem minden földcsúszomlás okoz cunamit. Viszont, mint ismerjük a mai világban, a gazdasági kérdések azért nagyon fontosak. Nem szívesen fújnak riadót akkor, hogyha kicsi az esélye, hogy bekövetkezik. Tehát ezek a bizonyos előrejelző riasztó rendszerek kiépítése valóban nagyon fontos lehet. Egy kapcsolódó mondatot, ami a globális melegedéssel kapcsolatos. Teljesen természetes, hogyha melegszik a Föld légköre, miután ez egy termikusan vezérelt rendszer, minden mozgásnak az alapja a hő, ez az energia, ha ebből több áll rendelkezésre, akkor vélhetően gyakrabban és nagyobb trópusi ciklonok is lehetnek. Hát ezt hiszem, ez az a kapcsolódási pont, ami majd később segít a hazai extrémumoknak a bemutatása.
Köszönöm szépen. Akkor a földrengésekről is ejtsünk néhány szót. Ugye a cunami előre jelezhető, mert ott a bója érzi, hogy megnövekedett a nyomás, beküldi a jelet a központba. A cunami szép lassan halad, mert ezért egy utasszállító repülőgép sokkal lassabb, mint egy földrengés hullám. Tehát a cunami előrejelzés világos, hogy min alapszik. Vajon miért nem lehet, vagy mi a helyzet a földrengéseknél? Mondjunk erről is egy néhány mondatot. Más probléma, nehezebb probléma.
Egy mondatban összefoglalva azt mondhatnánk, hogy a földrengéseket nem tudjuk előrejelezni, és a legtöbb szakember véleménye szerint belátható időn belül nem is fogjuk tudni előrejelezni. Olyan sok tényezőtől függ, hogy ez a törés mikor következik be, ez a lassú, néhány centiméteres feszültségfelhalmozódás következtében, ebben az inhomogén földkérekben, hogy ennek a pontos előrejelzése lehetetlen. Hát azt mondom, hogy 5-10 éven belül földrengés lesz, ugye ez egy előrejelzés, csak ennek nincsen hétköznapi praktikus haszna. Tehát a földrengés előrejelzés, a földrengés elleni védekezés nem a földrengés előrejelzésben van. Talán erről egy picit később majd még ejtünk szót. A cunaminál a helyzet egészen más. Ugye a cunami az egy, tudjuk, hogy kiváltja a földrengés, ha a földrengést mi elég gyorsan meg tudjuk határozni, és tudjuk, hogy ez egy olyan földrengés, amely bizony nagy valószínűséggel, nem biztosan, de nagy valószínűséggel okozhat cunamit, akkor ez már alapját képezheti egy riasztó rendszernek. Mit jelentenek ez? Ugye a földrengés a tenger alatt pattant ki, nem túl nagy mélységben. Azt jelenti, hogy a tenger fenéken az elmozdulás jelentős lehet. A földrengés magnitudója legalább 7-es vagy 7-es feles, mert ennél kisebb magnitudójú földrengés nem képes olyan energiát, olyan felszíni impulzust adni a tengerfenéknek. Illetve még van egy nagyon fontos szempont, hát a földrengés, törés lehet egy vízszintes irányú elvetődés is, meg lehet egy függőleges irányú elvetődés is. Értelemszerűen ahhoz, hogy a tengerszintjét jelentősen megdobjuk, ehhez a földrengésnek egy jelentős, függőleges, vertikális komponense kell, hogy legyen. Ha ez a három feltétel fennáll, akkor Japánban például még a bóják előtt már kiadtak egy cunami riasztást. Mert egy cunami riasztásnál a következmények bár lehetnek gazdaságilag súlyosak, de mégsem annyira súlyosak, mint egy téves földrengés riasztásnál. Hiszen hogy védekezünk a cunami ellen? Elszaladunk 500 métert, vagy lehet, hogy csak 300-at, hogyha van egy domb a környéken. És már is túl tudjuk élni a cunamit. Földrengésnél sajnos a probléma sokkal bonyolultabb.
Igen, és arról se feledkezzünk meg, hogy ha a tengerpartot nem építették volna be, akkor ez kvázi hasonló a földrengés biztos építkezéshez. Cunami biztos üdülőhelyeket úgy kell létesíteni, hogy ne a tengerparton legyen. És van egy nagyon fontos infrastruktúrális követelmény is, mert hiába tudják a szeizmológusok, mert egyéb iránt tudták, mikor már látták, hogy nagy rengés felszín közelébe, hogy van egy ilyen veszély. Kit értesítenek? Tehát kell egy kiépített rendszer, rádió, megafon, szirénák, rendőrség, és egyáltalán az ott élőknek az állandó figyelmeztetése, hogyha egy ilyen van, akkor mit tegyenek. A csendes óceán körüli részen, Japánban és Egyesült Államokban ez megoldott. Ott vannak a táblák, el is mondják, rá van írva a táblára, földrengés esetén magasabb helyre kell azonnal menni. És más ez a rendszer, mint hogyha a profit érdekében kiírtjuk az erdőket, odaépítjük a szállodákat, megváltoztatjuk a gazdálkodást, és akkor csodálkozunk, hogy a turisták közül is sokan meghalnak. De azt gondolom, hogy inkább a földcsuszamlásokkal foglalkozzunk, mert immáron lezárva a cunamit és ezeket a nagy eseményeket, jobb, ha visszatérünk Magyarországra, és kérem Farkas Istvánt, hogy akkor egy kicsit részletezze.
Igen, szeretném egy kicsit jobban megvilágítani ezt a kérdést, mégpedig abból a szempontból, hogy mit tehetünk, illetve mit teszünk annak érdekében, hogy ezeket a természeti károkat minimalizáljuk, vagy megelőzzük, vagy ha már megtörtént, akkor a hatásait valahogy kompenzáljuk. Ezen az ábrán például egy elég nagyméretű földcsuszamlás látható, amelyikről nagyon sok példát lehetne mondani. Ugye mit tehetünk? Hát elsősorban azt kellene tenni, és azt tesszük is erőnköz mérten, hogy megismerjük a földtani környezetet, a földtani közeget, mert ezzel nagy valószínűséggel meg lehet találni azokat a helyeket, ahol a talajmozgások vagy a földcsuszamlások esélye megvan. A Magyar Geológiai Szolgálat keretében egyik alapfeladatunk a földcsuszamlásra hajlamos területeknek a térképezése, kataszterezése. Itt ezen az ábrán látható 760 felszínmozgásos település, ahol ilyen veszéllyel számolni kell, amelyik a mi kataszterünkbe szerepel. Ezt a feladatot nálunk, a geológiai szolgálatnál Oszval Tamás kollégám végzi, aki itt ül a teremben. Látható, hogy ez a 760 település, ez a Magyarország településeinek a 25%-át teszi ki, tehát elég nagy számban fordulnak ezek elő. A következő ábrákon ezeknek a településeknek a típusait lehet látni, tehát ezek közül ebből a 760-ból 490 helyen tömegmozgásos, lejtős tömegmozgással kell számolni 1800 helyszínen, tehát a 490 település 1800 helyszínén. A következő egy szintén fontos és nagy károkat okozó tényező az alápintézett települések. 260 ilyen települést tartunk nyilván, amelyiknél ezzel a veszélyforrással számolni kell. A következő ábrán pedig 116 alábányászott települést mutatunk a sárga pöttyökkel. Ez igen nagy szám. Tehát ezeken a településeken számolni kell azzal, hogy ott valamikor bányászati tevékenység folyt, és a bányászat hatása a felszínen is, a bányászati létesítmények hatása felszínen is érzékelhető. A kataszterezésen kívül, a kutatáson kívül még van egy nagyon fontos lehetőség, amivel élni lehet és élünk is, ez pedig a Magyar Geológiai Szolgálatnak, mint földtani hatóságnak a szerepe. Mi ugyanis a települések rendezési tervénél és az építési engedélyezés során szakhatóságként, szakvéleményezőként veszünk részt, és az eljárás keretében fölhívjuk a figyelmet arra, hogy hol kell ilyen veszéllyel számolni, illetve ahol nincs információnk, mert hát elég sok helyről nincs információnk, ott előírjuk azt, hogy a szükséges kutatásokat végezzék el, mielőtt a rendezési tervet véglegesítik, vagy mielőtt egy nagyobb építkezésbe kezdenek. Sajnos az eljárások során sok esetben kell tiltást megfogalmazzunk, annak érdekében, hogy a későbbiek során ne következzenek be ilyen katasztrófák, és ezek néha nagyon érzékenyen érintik a lakosságot, hiszen ugye szeretünk olyan helyeken építkezni, amelyik hát szép helyen van, rá lehet látni a Balatonra, vagy egy tájra. Bizony ezekben az esetben sokszor előfordul, hogy az a hely földtani szempontból nem alkalmas az építkezésre, mert olyan talajmozgásokkal kell számolni, amelyik az épített objektumot mindenképpen veszélyezteti. Erre sajnos elég sok példát tudunk mondani. Például ezen az ábrán is a Balatonkenesei magaspart tövében egy egész új épület épült, nem teljesen veszélytelen szituációban nyilvánvalóan. Még egy tényezőről szeretnék beszélni, még egy fontos dologról a megelőzés, illetve a kárelhárítás kapcsán. A belügyminisztérium kezelésében működik egy pince és partfal bizottság, amelyben a Magyar Geológiai Szolgálat képviselője és más szakemberek is részt vesznek. Ez a bizottság pénzügyi kerettel is rendelkezik, és hát a keretek adta lehetőségeket kihasználva hozzájárul a bekövetkezett károk elhárítására. A szakemberek kimennek a helyszínre, és ott az önkormányzati szakemberekkel együtt kidolgozzák a kárelhárítás módját, hiszen az sem mindegy, hogy egy-egy földcsuszamlást hogyan hárítunk el, hogyan történik a kár bekövetkezte utána a helyreállítás. Ez az ábra, ez a képsorozat ezt mutatja, itt egy dunaszekcsői partfalomlás látható három időpontban. A harmadik időpont már a helyreállított állapotot mutatja, tehát amikor a mérnökök a földtani paraméterek, a földtani közeg ismeretében megtervezték azt a rézsüt, amely már megáll, és a további mozgásokkal nem kell számolni, és az az épület, ami ott a rézsű tetején látható, az már továbbiakban nincs veszélyben.
Köszönöm szépen. Ez nagyon fontos volt, tehát a megelőzés, a megfelelő helyre építkezés, akár a földrengés veszélyeztetettség, akár a csúszamlások, omlások esetében fontos, de ugyanilyen fontos lehet az árvíz megelőzés, mármint a kártétel megelőzése szempontjából, hogy árterületen ne építkezzenek, akkor se, ha mondjuk ott 10-15 évig nem volt áradás, mert majd lesz egy pillanat, amikor mondjuk a Tisza 2000-ben kilép medréből, és el fogja sodorni azokat a házakat. Na most tényleg ilyen az emberi természet, hogy valamit úgy kinéz magának, és akkor az tetszik, és akkor fölépít mondjuk egy villát a Rózsadombon egy olyan helyen, hogy alatta van egy karsztos barlang, ami leomlik és elnyelte, vagy mondjuk szegényebb ember, mert olcsóbb a telek, ami esetleg a Tisza majd kijönti, de hát most megkapja, vagy akár nem is kap engedélyt, de fölépíti, és rendkívüli módon meg van lepve, hogy az árvíz elvitte. Ne csináljunk ilyeneket, ha lehet, tudatosodjon bennünk, hogy vannak veszélyek, akkor is, hogyha esetleg az elmúlt 1-2-5-10 évben nem volt, bekövetkezhet. Földrengés is. És egy mondatot azért kellene ugye mondanunk az Eurocode 8 bevezetéséről. Ez egy európai szabvány. Magyarországon is ezt alkalmazni kellene, a bevezetése folyamatban van. Én nagyon remélem, hogy ez elég gyorsan a magyar jogrendbe bekerül. Nagyon lényeges. Régen volt igazán, mondjuk közepes, nagy, meg még régebben, közepes földrengés, de egy közepes földrengés is egy rossz helyre épített, nem kellően megalapozott létesítményt, vagy ilyeneknek a sokasságát, akár egy lakótelepet is megrongálhatja. Tehát fontos lenne törvényi szabályozás, és fontos lenne az elővigyázatosság, a fölkészülés. Az elővigyázatosság, fölkészülés természetesen vonatkozik a meteorológiai eseményekre, legyenek azok a normál működés, vagy egy hosszabb változás. Ezért kérem Merszics Iván urat, hogy foglalja össze ezeket a dolgokat.
Azt hiszem, hogy bevezetésül azt a nagyon gyakran és sokfelé bemutatott ábrát szeretném önöknek is láttatni, ami tulajdonképpen a földfelszínre jutó napsugárzás, energia és a földfelszínről, illetve a légkörről kisugárzott energia alakulását mutatja. Itt most nem a számok a fontosak, hanem az, hogy a bejövő energia és a kimenő energia egyensúlya határozza meg, hogy igazából a légkörben milyen állapot lesz. Ebből a éghajlatváltozás szempontjából valóban kritikus kérdés a hosszú hullámú sugárzás, amit az ábra jobb oldalán látnak. Az, hogy ebből a hosszú hullámú kisugárzás során mennyi jut ki a légkörből a világűrbe, alapvetően az üvegház gázoktól függ. Annak függvényében, hogy mennyi az üvegházgáz, más egyensúlyi állapot alakulhat ki. Ez a más egyensúlyi állapot, ez magasabb földfelszíni hőmérsékletekkel járhat együtt, hogyha több energia marad benn a légkörben. Azt hiszem, hogy a legérdekesebb dolog végül is az, amit egy táblázatban mutattunk be, hogyha a globális felszíni középhőmérsékletet nézzük, ez ma 14 Celsius fok körüli értékben adható meg. Ha ez a bizonyos üvegház hatás nem létezett volna, akkor az az egyensúlyi állapot a Föld felszínén valahol mínusz 19 Celsius fok környékén alakulna ki. Az, hogy a különböző az energiát visszasugárzó, visszatartó gázok a légkörben vannak, ezek nagyjából 33 fok melegedést eredményeznek. Azt hiszem, ebből nagyon egyszerűen következik, hogyha ebből több van, akkor nyilvánvalóan a 33 foknál nagyobb lesz az eltérés, tehát melegedés következhet be. Biztos nagyon sokszor, nagyon sokfelé látták, hallották, hogy az a nemzetközi szervezet, amelyik az éghajlatváltozás kérdésével foglalkozik, Az előrebecslései szerint globális léptéken 2100-ra nagyjából 1,4-5,8 fokos emelkedést jelez előre. Azt már sokkal kevesebbszer hallhatták, hogy ezt lefordítva a köznapi nyelvre mit jelent. Ezt mutatná a következő néhány szám. Budapest, a Meteorológiai Intézet és Szolgálat és annak környékében 1780 óta vannak mérések. Ez a több mint 200 éves mérési sor szerint az átlag hőmérséklet ott 10,8 Celsius foknak felelne meg. Ha ezt a bizonyos előrejelzést mechanikusan alkalmazunk, hangsúlyozom a mechanikusan alkalmazást, akkor azt jelenthetné, hogy valahol 12,2 és 16,6 Celsius fok körüli hőmérséklet alakulhatna ki. Na, hogy ezt érzékeljük, ezért felsoroltam ott alul néhány városnak az átlag hőmérsékletét. Látják, hogy a melegedés szempontjából, ha az optimumot, tehát a kis melegedést vesszük, az Verona, hogyha kicsit nagyobb melegedés következne be, az Bologna, Róma, és a szélsőséges esetben akár a nápolyi átlag hőmérsékletet érhetnénk el. Ebből természetesen nem következik az, hogy ugyanaz a klíma lenne, mert a klímát számtalan paraméterrel jellemezzük, annak csak egyik eleme a hőmérséklet. De azt hiszem, jól mutatja, miről kell igazából beszélni. A másik nagyon fontos kérdés, hogy természetes klímaváltozás létezik, ami egyszerűen csillagászati okokra vezethető vissza, és egyéb más okokra is. Tehát van az éghajlatnak egy természetes változása, egy természetes ingadozás. Most, hogy ezt az ingadozást szemléltessem egy nagyon egyszerű ábrával, ez egy magyarországi mérési sorozatokból készített ábra, mégpedig az elkövetkezendők is ugyanezen az elven állnak, tehát jó elmondani, kiválasztottuk az ország 10 legjobbnak minősített 100 évnél hosszabb mérési sorozatát. Ebből a 10 mérési sorból készítettünk egy átlagot. Na, hogyha ezt valaki szemléli, nagyon jól látszik, hogy az ingadozás az egy természetes tulajdonsága, alaptulajdonsága az éghajlatnak, hiszen év mint év a pirosak az átlag fölötti, a kékek az átlag alatti hőmérsékleteket mutatják. Egész jelentős lehetségesek egyik évről a másikra is. Azt gondolom, hogy ezek után elérkeztem odáig, ahová az elején beszéltünk, a különböző extrém eseményekhez. Fontosnak tartom még elmondani, hogy a meteorológiai mérések természetüknél fogva bizonyos nem elhanyagolható bizonytalansággal rendelkeznek. Tehát teljesen természetes, hogy a mérések során bizonyos hibák léphetnek föl. Az egyik legkomolyabb probléma az inhomogenitás. És ez az ábra arra szolgál. Mit értünk az inhomogenitás alatt? Ha körbeépítik a meteorológiai állomást, vagy engedjék meg ezt az érdekes esetet, Prágában, a Károly Egyetemen van Európában a leghosszabb mérési sorozat. És amikor ezt megnéztem, az észlelő bánatosan mondta, hogy sajnos már kétszer összetört a hőmérő az elmúlt 300 év alatt. Mert az, hogy más eszközzel mérnek, az is alapvetően befolyásolhatja a sorozat homogenitását. Ez azért fontos és érdekes, mert a meteorológiai szolgálatnál 1996-ban egy automatizálást kezdtünk, nagyon intenzív automatizálást kezdtünk. Újfajta szélműszereket vezettünk be, a korábbi FUSZ univerzál helyett Weisselen műszereket. Ha megnézik, egy nagyon jelentős ugrás van azon esetek számában, amikor a napi középhőmérséklet meghaladta 25 Celsius fokot, a relatív nedvesség a 60%-ot, és a szélsebesség csak 1 méter per szekundum alatt marad. Ez az az eset, amikor nagyon rosszul érzik az emberek magukat, mert relatív meleg van, párás és szélcsendes az idő. De ez az ábra, ez azt mutatja, hogy sajnos a mérés nem volt korrekt. A sorozat inhomogén. Tehát nagyon fontos az inhomogenitások kiszűrése. Másik fontos, még említendő dolog, a statisztikák, amit az elmúlt évtizedek, évszázadok alatt fölvettünk, ha az éghajlat változik, ezek a statisztikák az elkövetkezendő időszakra semmilyen információval nem bírnak. Ezért az olyan típusú következtetések, hogy az elmúlt 100 évben így alakult, ezek nem adnak megfelelő támaszt arra, hogy hogyan fog alakulni a következő évszázadban. Mégis hogy lehet ezt megmondani? Erre találták ki az úgynevezett klímadinamikai modellezést. És a klímadinamikai modellekhez azért van szükség a mérésekre, mert ezekkel lehet hitelesíteni azt a modellt. Ha teszteljük a régi sorokon, és ugyanazokat az eredményeket kapjuk, akkor teljesen természetes, hogy jövőre vonatkozó előrejelzési értéke is lehet az eljárásnak. Hát akkor most elérkeztünk a szélsőségekhez. Ugyanez az említett 10 állomásról, azt mindenképpen lehet látni, hogy egy olyan szélsőséges helyzetben, amikor a hőmérséklet ki maximum meghaladja a 30 Celsius fokot, és ezzel egy időben a relatív nedvesség 40%. Azt az időt jelenti, amikor az ember fullad, az, akinek szívpanaszai vannak, nagyon nehezen viseli. Ennél azért azt lehet mondani, hogy az elmúlt 40 évben, minthogyha igenis egyértelműen gyakorabbi lenne. Nézzük a következőt. Egy másik szélsőséges esemény. Sokat hallunk az aszályról. Úgy gondoltuk, hogy a különböző aszályindexek nem biztos, hogy támpontot adnak. Ehhez a legegyszerűbb módját vizsgáltuk meg. Mi történik akkor, hogyha csapadékmentes időszakok hosszát vesszük alapul? Nagyon furcsa az ábra, hiszen úgy tűnik, minthogyha egy 100 éves sort alapul véve a csapadékmentes időszakok átlagos hosszában lényeges változás nem következett volna be. Az éghajlatváltozásra, regionális változásokra szintén egy bizonyítékként értékelhető, hogy a csapadékok, méghozzá azok a csapadékok, amik valóban érdemben hasznosulhatnak, tehát az 5 mm-t meghaladó csapadékú napok száma, minthogyha 100 év alatt lényegesen csökkent volna. Ha megengedik a következő ábra, amelyen viszont pont egy nagyon érdekes kérdés lehet látni, mégpedig. Miközben a 100 cm mélységben az éves ingadozása a talaj hőmérsékletnek 15-17 Celsius fok, aközben úgy látszik, hogy minthogyha 100 centi mélységben a hőmérséklet változatlan lenne. A felszíni hőmérséklet emelkedett, és 100 cm mélységben mégis minthogyha az állandóság lenne meg. Azt hiszem, hogy ezek az ábrák önökben is felkelthetik azt a kérdést, van-e regionális léptéken éghajlatmódosulás, melyet az ember okozhat a üvegházgázok nagyobb kibocsátásával, vagy sem. Azt hiszem, ma erre megbízható választ még nem tudunk adni. Bízunk abba, hogy megfelelő említett dinamikai, klímadinamikai modellekkel ezt az elkövetkezendő évben években meg tudjuk majd tenni.
Köszönöm szépen. Én nekem az egy picit mást mondanak ezek az ábrák, természetesen azt is, amit itt hallottunk, de ezen túl azt, hogy folytatni kell, lényeges, hogy ezek a vizsgálatok megtörténjenek, sokoldalú analízisre van szükség, mert másrészről azt viszont biztosan tudjuk, hogy az északi sarok jege olvad, biztosan tudjuk, hogy a permafrost, tehát szó szerinti fordítás ennek, az állandóan fagyott talaj, a permafrost. Ez olvad, a házak ott süllyednek, a létesítményeket újra kell installálni. A permafrostból további széndioxid szabadul föl. Bizonyítékok sokasága mutatja tehát, hogy van egy globális fölmelegedés világviszonylatban, nem mindenütt azonos mértékű, és nekünk életfontosságú, hogy itt Magyarországon ez hogy is zajlik le. Tehát a lényege talán az volna, hogy ha van egy változás, annak van egy hatása, erre a megfelelő választ keressük meg. Tulajdonképpen ki is mondtam azt a három szót, ami összevonásával egy akadémiánkon, a Környezetvédelmi és Vízügyminisztériummal együttműködésben megtervezett és immáron 2 éve folyó Láng István akadémikus professzor által vezetett fontos program magát nevezi, VAHA-VA, változás, hatás, válaszadás. Úgy érzem, hogy ez, ha majd el is érkezik a konklúziók levonásának ideje, biztos, hogy tovább kell folytatni, mert mondjuk engem a nagyon az 1 méter nem lepett meg, mert ez a globális változás egy nagyon hosszú hullámhoz, minél hosszabb egy hullámhoz, hát másképp hatol be a talajba, de igenis fontos, hogy mérés történjen, fontos, hogy ezt olyan gondosan analizálják a homogenitásra is tekintettel, ahogy ezt Mersics Iván elmondotta. Úgy érzem, hogy valamilyen összefoglalást is kellene most mondanom, nagyon egyszerű leszek, a kiírásban a fenntarthatóság szerepelt. Én úgy érzem, hogy érdemes ezt még egyszer elmondani a lehető legegyszerűbb definícióval. Úgy kellene működnünk, hogy minden valós emberi igényt a jelenben ki tudjunk elégíteni, és meg tudjuk őrizni másrésztről a természeti környezetet és az erőforrásokat az eljövendő generációk számára. Nem így működik a világ jelenleg, nem így termelünk, fogyasztunk, közlekedünk, nyaralunk, kiírtjuk a mangrove erdőt, és fölépítjük a luxus hoteleket, és sajnos időnként a természet figyelmeztet arra, hogy nem vagyunk olyan nagyon a természet fölött, nem győztük le a természetet, a természet részei vagyunk, alkalmazkodnunk kell, és nagyon helyes, hogyha fölismerjük, hogy mit, hogyan csináljunk. Itt az előadók ebben a sorrendben rámutattak arra, hogy a földrengések esetén föl kell mérni egyes területek földrengés veszélyeztetettségét, én azzal is kiegészíteném, hogy a konkrét lokális geológiai viszonyokat is meg kell ismerni, hiszen ezek hatása jelentősen föl is nagyíthatja egy adott földrengés hatását. Kutatásra, jogi szabályozásra, megfelelő mérnöki alkalmazásra van szükség. Láttunk néhány példát, de tucatnyi példa is bemutatható lett volna arról, hogy suvadások, partfalomlások, csúszások, lassú és gyors térfogatváltozások, bányák beomlása, üregek beomlása nagyon lokálisan, de esetleg jelentős károkat okoz. Ezeket is meg kell előzni. Mi a módszer? Kataszterbe gyűjteni, ahol veszélyes dolgok vannak, a partfalakat megerősíteni, és építési engedélyeket pedig csak oda kiadni, ahol biztonsággal lehet építeni. És elég bizonytalan a meteorológia, de nem volt szó árvízről, belvízről, a szájról, nem is baj, elég, hogyha ez itt azért említés történt ezekről. Minden esetre vannak olyan meteorológiai események, amelyek szemben azonnal kell védekezni, és vannak lassú változások, ezeket pedig, ahogyan ezt már említettem, meg kell vizsgálni, mérni kell. Nagyon fontosak a magyar szolgálatok, ezeket megfelelő módon kellene hozzásegíteni ahhoz, hogy az adataikat homogén módon, hosszabb időtávon át mindannyiunk hasznára működtethessék. Annyi maradt nekem most, hogy megköszönjem a kitűnő beszélgető társaimnak, hogy a szeizmológiáról, a cunamiról Tóth László, szeizmológus, a föld csúszomlások, omlások általában bármi nemű nem földrengés jellegű földmozgásról Farkas István geológus, és hogy a meteorológia eseményekről Mersincs Iván meteorológus kollégám adott egy összefoglaló tájékoztatást, és megköszönjem önöknek a figyelmet.
Mindannyiunk nevében mondhatom, hogy köszönjük szépen ezt a rendkívül izgalmas beszélgetést.